Biblia szerint úgy néz ki, hogy a szellem az be tud menni a csontjainkba. Jeremiásnak is ott volt berekesztve. Elizeus csontjaiba is ott volt ez a szellem. Ez van a legmélyebben bennünk, a csontok, a velők. És igazából az a Isten képűség, az elhívás, ami benned van Istentől, az ott van legmélyebben benned. Nem véletlenül ez Ezékiel könyvében, Ezékiel a csontoknak profétált, mert azok száraz csontok voltak. Ez igaz. De ott mélyen, valahol legbelül, ott volt ezekben a csontokban az isteni elhívás. Az isteni elhívás ott volt benne ezekben a csontokban. Hát is vannak az egyházban száraz csontok, akik csak száraz csontok. De belül ott van, ott mélyen, belül van az isteni elhívás. És a prófétai szó tudja ezeket fölhozni benned, fölhozni bennünk, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk. Tudjuk, hogy Isten mire hívott el bennünket. De egy nagyon fontos dolog, hogy tudjad, hogy ki vagy. Tudnod kell, hogy ki vagy. Tudnod kell, hogy Isten mire hívott el. Nagyon közel az Úr visszajövetele. Nagyon közel van az Úr visszajövetele. Ezért fontos erre felkészülnünk egy olyan identitás tudattal, amit Isten ad nekünk, hogy győzzünk. Én győzni akarok, és győzni is fogok. Nem vesztesnek hívott el Isten téged. Nincs olyan, hogy adott némelyeket vesztesnek az Úr. Nincs ilyen. Amen. Te győztes vagy, mert Isten téged győzelemre rendelt. Amen. Isten arra rendelt téged, hogy győzzél. Arra rendelt téged Isten, hogy te a legjobb legyél. Egy dolgot kell megutálni, a középszerűséget. Az Efézus 5-nél nyisd ki, jó? Az igét. Halleluja. Halleluja. Efézus 5. 6-tól olvasom, jó? Senki titeket meg ne csaljon üres beszédekkel, mert ezeké jön az Isten haragja a hitetlenség fiaira. Annak okáért ne legyetek részesei ezeknek, mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban. Mint világosság fiai úgy járjatok. Mert a világosság gyümölcse minden jóságban, igazságban és valóságban van. Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. Ez az igetől nem nagyon tudok elszakadni mostanában. Pontos az, hogy a Pál apostol azt mondja, a világosságunknak van gyümölcse. Ugye három dolgot mond Pál apostol, jóság, igazság, valóság. A görögben az igazságnak a két szava van itt, ugye, a megigazultság, meg az alétélja, ami azt a valóságot, azt a világosságot jelenti, hogy kijövök a világosságra, és a jóság pedig, ez egy nagyon fontos szó itt, ez pedig a kiválóságot jelenti. Te világosságban jársz, annak előbb-utóbb meg kell, hogy jöjjön a gyümölcse. És a gyümölcse pedig egy nagyon jó, pozitív gyümölcs. Egyébként a Galácia levélben is a szellemnek a gyümölcsén is ugyanaz a szó van. Ez a kiválóság. Ez a kiválóság. Tehát Isten népének, aki világosságban jár, annak kell lenni a legjobbnak. Neked nem jónak kell lenni, a legjobbnak kell lenni. Nem arra hívott el Isten, hogy középszerű legyél, hanem arra hívott el Isten, hogy kiváló legyél. Te legyél a legjobb. A legszebb. Erre hívott el Isten. A legszebbnél azért meg kell jegyeznem, hogy lesz egy metamorfózis, Laci, majd, az elragadtatáskor. És lehet, hogy arra az elragadtatásig várni kell. Tehát Isten téged arra hívott el, hogy a legjobb legyél. A legkiválóbb. Amen. A minden ember törekszik a kiválóságra, hogy ő a legjobb legyen, de nagyon sokszor ennek a motivációi rosszak az életünkben. Még a hívőknél is. Ugye vannak emberek, akik tételezzük fel, sportolók, akik maratont megfussák, és azt mondják, hogy ők akarnak lenni a bajnokok, a legjobbak. De sokszor ezek a sportolók azért futnak, mert az apjuk azt mondta nekik, hogy te nem leszel sohas semmi, te nyomorult vagy, te hülye vagy, hogy az iskolába kicsúfolták, hogy te erőtlen vagy, te senki vagy, és ott hordoz magába egy sebet, ott hordoz magába az ilyen ember egy fájdalmat, hogy majd megmutatom a világnak, hogy én vagyok a legjobb. És igazából ezek a törekvések az ember életében, ezek nem a világosságnak a gyümölcsei, hanem egy reakció egy lelki sebre, hogy azért is megmutatom. Ugye vannak emberek, még az egyházban is vannak emberek, hogy azért is megmutatom, hogy az én gyülekezetem a legnagyobb. Azért is megmutatom, hogy én vagyok a legjobb prédikátor. Nálunk van a legjobb dicsőítés, stb. Nem erről beszél Pál apostol. Nem erről beszél. Hanem amikor bemény Istennek a jelenlétébe, ott azonosulsz azzal a valakivel, akinek Isten téged teremtett, tehát lesz ott egy identitás alakul ki az emberben, és ezt tulajdonképpen a kiválóság spontán módon jön ki az emberből. Amen? És hogyha te utcaseprő vagy, akkor te vagy a legkiválóbb utcaseprő. Ha te sepred az utcát, és kotorászol a szemétbe, mert az a munkád, akkor azt a legkiválóban csinálod. Nem azért, mert te bizonyítani akarsz a főnöknek, magadnak, spontán jön belőled. Spontán jön belőled a kiválóság. És te leszel a legjobb utcaseprő. Ha te beosztott vagy egy cégnél, te leszel a legjobb beosztott. Ha te főnök vagy, akkor te leszel a legjobb főnök. És ez spontán jön belőled, mert ez a világosságnak a gyümölcséként megjelenik az életedben. Hogy te vagy a legjobb. És nem azért, mert te akarsz lenni a legjobb, hanem a világosság hozza magával ezt, hogy te leszel a legjobb. Mert olyan leszel, mint Isten. Olyan leszel, mint a teremtőd. Erre vagy elhívva, hogy a legjobb legyél. Nem arra vagy elhívva, hogy középszerű legyél. Nem arra vagy elhívva, hogy egy unalmas ember legyél. Nem arra vagy elhívva, hogy ülj a gyülekezetbe, és te vagy a leghűségesebb, mert te mindig eljössz, mindig ülsz, mindig ott vagy, mindig felemeled a kezed, mindig beadod a tizedet, mindent megcsinálsz, de középszerű vagy. Mert lehet, hogy Isten nem csinált veled még soha semmit. Mert azt már nem tudod elhinni magadról, lehet. Mert nem mentél be abba a világosságba, abba a dimenzióba, ahol elhiszed azt a szellemedbe, belül, a csontjaidba, hogy te vagy a legjobb. Te vagy a legkiválóbb. Ezért nagyszerű a kereszténység, mert mindenki lehet kiváló. És mindenki lehet győztes. De ez nagyon fontos az, hogy ezt az identitásodat megtaláljad belül. És ne azért akarja a legjobb lenni, mert anyukád állandóan azt mondta neked, hogy belőled soha nem lesz senki. És akkor megmutatod. Azért is. Azért is megmutatom a világnak. Nem kell semmit megmutatnod. Tudjátok, az az áldás, amit bizonygatni kell, az nem áldás. Az nem áldás. Én bizonygatom, hogy én vagyok valaki, valami, az már nem az Istentől van. Az áldás nem kell bizonygatni. Nem kell. Semmi szükség nincs rá. Az jön, a világosság hozza magával. Tudd meg, hogy Isten arra hívott el, hogy a legjobb legyél. Nagy kihívás. Ennek a gyülekezetnek kell a legjobb gyülekezetnek lenni Budapesten. Aki ismer, tudja, hogy én nem azért mondok ilyeneket, hogy most pedálozzak, vagy valami szépet mondjak. Ünnepi beszédet nem is tudok mondani, én ünnepi beszédet. Tehát én nem tudok ilyet mondani. De ezt komolyan mondom. Ugyanis, hogyha Isten elhívott téged, elhívta ezt a gyülekezetet, akkor Isten meg átformálja a történelmet. Budapestnek a történelmet is átformálja. Budapestet átformálja. Hogy azok, akiket Isten elhívott, azok ott legyenek, ahol Isten akar, hogy legyenek. Amen. Mindent megtesz Isten. Mindent. Az az érdekes a történelemben, hogy akik magukat történelem formálónak gondolják, azok tulajdonképpen csak eszközök. És az igazi történelem formáló erő, az te vagy. Az az egyház, Izrael. Mindenki azt gondolja, hogy Egyiptom az formálta a történelmet. Tehát nem igaz. Ő eszköz volt. Babilon formálta a történelmet. Hazugság! Ő eszköz volt. A nagy történelmi események, azok nem formálták igazából a történelmet. Hanem mindig Isten népe formálta a történelmet. És minden Isten népe miatt volt. Minden. És így kell gondolkodnunk nekünk, így kell gondolkodnod magadról, ott, ahol vagy. Nekem ott Ózdon, hogy én vagyok a legkiválóbb. Hogy az a gyülekezet, ahol én vagyok, az a legjobb. Az a legkiválóbb. Mert tudom, hogy ki vagyok. Tudom, hogy Isten elhívott. És tudom, hogy ott vagyok, ahol Isten akar, hogy legyek. És abban a világosságban meg kell értenem magamnak. A szívemetbe be kell, hogy jöjjön ez a meggyőződés. Hogy a világosságból kiválóság fakad. És spontán módon én leszek a legjobb. És ugyanúgy te, spontán módon, úgy anélkül, hogy erőlködnél, anélkül, hogy bizonyítanál valakinek az elutasítottságodban, hogy te bebizonyítod, hogy te vagy valaki. Nem kell ezt tenned, hanem abból a világosságból az fog kifakadni, hogy te vagy a legjobb. Te vagy a legkiválóbb. Mert ez a világosság gyümölcse. Kiválóság. Kiválóság. Nézd meg Józsefet. Ő tudta, hogy kicsoda. Isten megmutatta neki, hogy mire lett elhívva. És bedobták a kútba, szolga lett, a legkiválóbb szolga lett. Bekerült a sitre. A legkiválóbb rab lett. Még a börtönbe is ő lett a legkiválóbb. És amikor Isten betehette a pozíciójába, ott is a legkiválóbb volt. És ugye nem azért volt a legkiválóbb, mert meg volt keseredve a lelkében. Hogy átvágtak a testvéreim. Megaláztak a testvéreim. El akartak tenni az útból a testvéreim. Most megmutatom, hogy én vagyok a legjobb. Nem ezért lett a legjobb. Nem is akart a legjobb lenni. A világosság gyümölcse volt benne a kiválóság. Ha világosságban jársz, kiváló vagy. Hidd el ezt. Hogyha te világosságban jársz, te lesz a legkiválóbb ember. Abban, amit csinálsz. Ahol vagy éppen. Mert ott van Isten országa, ahol te vagy. Amit te dolgozol, amit csinálsz a hétköznapokban. És tudjátok, hogyha ezt megértsük, sokkal jobbak lesznek az Isten tiszteleteink. Sokkal jobbak lesznek. Azért, mert nagyon sokszor, nem tudom, hogy hány órás, hogy Isten tiszteletettek, 3-4 óra hossza körülbelül, abban 3-4 óra hosszában akarjuk belesűríteni igazából azt, ami az életbe kéne, hogy működjön. És akkor úgy jössz Isten tiszteletre, illetve ez nem is Isten tisztelet, hanem összejövetel, úgy jössz összejövetelre, majd te itt kapol valamit, majd te itt majd valami történik, de az egész héten nem keresed Istent, nem jársz világosságban, és főleg, hogyha már öreg hívő vagy, akkor nagyon sokszor csalódottam még el innen. Persze ezt nem mondod meg senkinek, mert nem illik ezt mondani, hogy nem jó volt az Isten tisztelet, stb. És akkor lehet, hogy a végén az emberek elkezdik a másikukat okolni. Puszláltak lesznek, nem volt jó az alkalom. De mennyit imádkoztál az alkalomért? Mennyit böjtölti az alkalomért? Hogy jöttél ide? Nagy kérdés. Hiába a dicsőítő csoport dicsőít, készülnek, imádkoznak, stb. Te meg beesel. És akkor itt próbálsz megkapni valamit, amit lehet, hogy nem is itt kellett volna megkapni, hanem oda-haza. És ide hoztál volna valamit. Hoztál volna világosságot, kenetet, Isten jelenlétét. Tudjátok, az a baj, hogy az egyház ma tele van olyan emberekkel, akikkel nem kéne, hogy tele legyen. És ez a prédikációnak a nehezebb része jön most. Tele van az egyház olyan emberekkel, akik nem kéne ott lenni az egyházban. A modern kultúra kialakított egy embertípust, egy új fajt hozott létre, amit úgy hívnak, hogy gyülekezeti tag. Ami tulajdonképpen egy fikció, nem is létezik ilyen. Tehát ilyen, hogy gyülekezeti tag nincsen. Nincs a Bibliában ilyen. Nincs a Bibliában gyülekezeti tag. Nincs a Bibliában gyülekezeti tag. De mégis úgy működik az egész struktúránk, ebben a világban, hogy mi termeljük kifelé a gyülekezeti tagokat. Van épületünk, nagyon szép ez az épület tényleg, van dicsőítő csoportunk, van fűtés, minden van, vannak székek, és akkor mi kitermeljük tulajdonképpen a gyülekezeti tagokat, és a végén annyi gyülekezeti tagot termelünk, a fejünkre nő. Fejünkre nő. Ezt komolyan mondom. Mert egy gyülekezeti taggal nem lehet mit kezdeni. Nem lehet mit kezdeni. Mert Isten, Jézus azt mondta, hogy tanítványokat képezzünk. Bibliai kereszténység az tanítványokat képez. Gyülekezeti tagok mindig voltak, már Jézus idejében is voltak gyülekezeti tagok, akik mentek azért a Jézus után, mert a kenyerekből lettek, stb. Is. Mindig voltak. Tehát nem az a nagy probléma, hogy gyülekezeti tagok vannak csupán a gyülekezetben, tulajdonképpen el kell jutni a tanítványságra, be kell indítani a tanítványságot az emberek életében, de viszont a fókuszt, azt a tanítványságra kell tenni, és a fókuszt a juhokra kell tenni, akik juhok. Mert ha nem a juhokért élünk, szolgáló testvérek, vagy bármilyen szolgálatban vagytok, ha nem a juhokért élünk, a nem juhok felemésztenek. Egyszerűen a nem juhok felemésztenek. És aki nem juh, egyszerűen egy ilyen tévútra viszi a szolgáló testvéreket. Nekünk a juh, ha egy juh van egy gyülekezetben, akkor azért az egyé kell élni. Annak az egynek kell prédikálni. Azért az egyé kell imádkozni. Avval az egyel kell foglalkozni. Ha kettő van, akkor kettői. Ha száz van, akkor százé. Ha ezer van, akkor ezerért. De nekünk a juhokért kell élni. Amen. És föl kell számolni az egyházba a gyülekezeti tagság intézményét. Ez egy nagyon kemény dolog. Mert ez nagyon sok konfliktussal jár. Mert az emberek nehezen dolgozzák ezt fel, hogy nem vagyok gyülekezeti tag. Vagyis, hogy ő csak egy gyülekezeti tag. Jézus azt akarja, hogy tanítványok legyünk. Amen. És ha tanítványok vagyunk, akkor megértsük a királyságot. Mert Jézus azt mondja, hogy a királyság titka csak a tanítványoknak jár. Így van? És ha megértsük a királyságot, akkor lehetünk a legkiválóbbak, a legjobbak, ott, ahol vagyunk, abban az elhívásban, azon a területen, ahol vagyunk, a legjobbak lehetünk, ha megértsük a királyságot. De a királyság megértéséhez tanítványnak kell lennünk. Amen? És egy gyülekezeti tag, aki csak tagként ül a gyülekezetben, nem értheti meg a királyságot. És nem a teológiáról beszélünk. A teológiát meg lehet érteni. Ha okos vagy, értelmes vagy, művelt vagy, akkor a teológiát meg tudod érteni. De a Isten igéje az nem teológia. És a tanítványság intézménye, azt meg kell érteni, hogy a tanítványság az, hogy valaki követ valaki tanítványként, ne úgy képzeld el, vagy ne úgy képzeljük el, mert mi a gondolkodásmódunkban lehet, hogy az van, hogy a tanítványság az, hogy jó sok igét megtanulok. Megtanulom a Bibliát, beiratkozok a Biblia iskolába, stb. És tanulom az igét, és még többet tanulok, és még tanulok, és mindent akarok, és megvallom, és megtöröm, és még tanulok, és még. A héber gondolkozásban a bölcsesség, a tudás, az mindig egy gyakorlati tudás. Héber gondolkodásban nincs olyan fajta tudás, amit mi tudásnak mondunk ma itt Európában, ebbe a görög kultúrában. Nincs olyan tudás a héberben. A héberben csak gyakorlati tudás van. Tehát a héberben, nekem van egy szakmám többet között, az a minősített heggesztő, és aki engem tanított, amikor itt laktunk Budapesten, ő heggesztő mérnök volt. Heggesztő mérnök. Nagyon érdekes szakma ez, ugyanis mások kérdezték tőle, hogy össze tud-e heggeszteni két darab vasat. Azt mondja, hogy soha életében még ő nem heggesztett össze két darab vasat. De ő heggesztő mérnök volt. És úgy beszélt a heggesztésről, hogy minden atomot tudod, hogy milyen atom hova megy, milyen elektron megy át, és minden tudott róla, de nem tudott összeheggeszteni két vasat. Nem is akart, nem is érdekelte ez a része a dolognak, de ő heggesztő mérnök volt. És akkor érdekes volt, hogy lehet valaki így heggesztő mérnök, hogy nem tud heggeszteni. Hogy én nem tudok heggeszteni, az egy dolog. Mert én se tudok amúgy. Mert azért nem tudok, mert az a heggesztő mérnök tanított engem. És azért nem, hát de figyelj, azért nem tudok heggeszteni, én se. Mert olyan ember tanított, aki ő se tud. De elmagyarázta elméletben tényleg, hogy mi az, hogy heggesztés. És nagyon érdekes dolog egyébként. Katód, anód, erre emlékszek, meg elektronok, mind. Csak ugye abból nem lesz soha semmi. Attól, hogy tudom elméletben a dolgokat, attól nem lesz belőle egy valóság. De igazából a görög kultúra ez erről szól, erről a okoskodásról. Mindent tudni akarunk, és tudunk is mindent már. És azt gondoljuk, hogy a tudás az már elég. A legtöbb ember ma, aki diplomát kap, vagy egy szakmunkás képzőből kijön valaki, ez égvilágon semmihez nem ért. De ott a papírja, így van? És azt mondják, a papír az nagyon kell, az számít. De itt nem ért semmihez. Vagy egy diplomás ember kijön az egyetemről, és igazából semmihez se ért. De van egy papírja. Ez a görög kultúra. Ez a tudás alapú kultúra. Egyébként ez egy nagyon gonosz kultúra. Elméleti szinten tanítványok. De gyakorlati szinten nem tanítványok. Elméleti szinten elméletben követik Krisztust. Elméletben tudják, mit kell tenni. Elméletben mindent tudnak. Gyakorlat meg nincsen. Mi a gyakorlat? Hogy működik ez? Nagyon fontos az, hogyha mi akarunk lenni a legjobbak, már pedig ez kötelező, mert a világosságban jársz, akkor neked kell lenni a legjobbnak. Ott, ahol vagy. Abba a szerepben, amiben vagy. Abba az identitásban, amiben vagy. Neked kell lenni a legjobbnak. És hogyha te vagy a legjobb, akkor át tudod adni azt, ami neked van. Ámen? Akkor követni fognak. Követni fognak a juhok. Nem a gyülekezeti tagok, a juhok, akik az úréi. Ámen? Nézzük még igét. Lukás 14:25. Megy vala pedig ő vele nagy sokaság, és megfordulván mondta azoknak. Ha valaki én hozzám jön, és meg nem gyűlöli atyát, anyját, feleségét, gyerekeit, fitesvérét, nőtesvérét, sőt a maga életét is, nem lehet az én tanítványom. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és én utánam jön, nem lehet az én tanítványom. Mert a közületek valaki tornyot akar építeni, nem, de először leülvén felszámítja a költséget, hogy van-e mivel elvégeznie. Nehogy minek utána alapot vetett, elvégezni nem bírja, csúfolni kezdje őt mindenki, aki látja. Ezt mondván, az az ember elkezdte az építést, és nem bírta véghez vinni. Vagy valamelyik király, amely háborúba megy, egy a másik királlyal megütközik, nem, de leülvén először tanácskozik 10 000-rel szemben, szállhat-e azzal, aki ő ellene 20 000-rel jött. Mert különben még, amikor amaz távol van, követséget küldvén, megkérdezi a békefeltételeket. Ezenképpen azért, ha valaki közületek búcsút nem vesz minden javaitól, nem lehet az én tanítványom. Jó a só, de a só megízetlenül mivel sózzák meg? Sem a földre, sem trágyára nem alkalmas, kivetik azt, akinek van füle hallásra, hallja. Tehát a tanítványságnak vannak feltételei. És a tanítványság feltétele alapvetően nagyon egyszerű. A tanítványság feltétele testnek a megtagadása. Ez a feltétele. Ez az alapfeltétele a tanítványnak. Tulajdonképpen nagyon sok gonddal küszködünk szellemi életünkben. Igaz? Ki az, aki gonddal küszködik a szellemi életében? Ennek egy oka van, alapvető oka, a test. Mert ezt el tudod fogadni? Hiába fogod a szomszédodra, hogy ő miatta nem tudok megtérni, mert vannak ilyenek. A szomszédom miatt nem tudok megtérni, feleségem miatt nem tudok megtérni, gyerekeim miatt, a körülményeim miatt. Ennek egy oka van, a test. Azért nem mennek dolgok. Ami minket akadályoz, az a test. Ami miatt nem tudsz előre menni, nem tudunk előre menni, az a test. Ami miatt meghiúsulnak dolgok, mert Isten mutatott neked valamit, stb. És elindultál, aztán megállt a dolog, nem ment tovább, ennek egy oka van, a test. És mi nagyon sokszor hajlamosak vagyunk az ördögre fogni. Persze ebben is van igazság. De az alapvető ellenségünk az a test. Nem úgy ellenségre a test, hogy magadat korbácsolni kell. Vagy magadat gyilkolni kell, magadat ütni, vágni kell. Nem így ellenséged a test, természetesen. De azt mondja Pál apostol, hogy többfajta test van. Van pneumatikus test, van szellemi test, meg van pszichikai test. A pszichikai test az a test, amit látol magad magadat a tükörben. Most ez a tested a pszichéthez kötődik. Tulajdonképpen ez a test, amiben vagyunk, ez a pszichénknek a kifejeződése, a pszichénknek a materiális valósága. Ez a test, amiben ma vagyunk. És igazából, hogyha elragadtatunk, akkor lesz a nagy csoda, mert a testünk abban a pillanatban, az elragadtatás pillanatában nem pszichikai valóság lesz, hanem szellemi valóság lesz. Szellemi testünk lesz. És onnantól kezdve ez nem kell magadat megtagadnod, nem kell magadat megfeszítened, mert egyszerűen a tested és a pszichéd is teljes mértékben alá engedelmeskedik, és egyé válik tulajdonképpen a szellemmel, és nem lesznek ilyen problémák, mint a Földön. De igazából ez a földi életünk egy nagy kihívás, és egy nagyon jó dolog, hogy ez Isten így tervezte meg, ugyanis ezért mondja a Biblia, hogy az angyalok kívánnak betekinteni az evangéliumba, mert te egy csoda vagy. Ha te hitben leéled a pályádat ezen a földön, meg én leélem a pályámat hitben ezen a földön, akkor én egy csoda vagyok. És olyan dolgokat élek meg, amit az angyalok fel se fognak. És ezért leszel nagyobb, mint az angyalok. Mert a hit az egy csoda, hogy te nem láttad Istent, mégis őt szereted. Ahogy mondja Péter apostol. Soha nem láttad őt. Mégis őt szereted. Sőt, azt mondja a Biblia, hogy dicsőlt, örömmel örvendezel. Mert ezen a földön el lehet érni azt, hogyha hitben jársz, lehetnek pillanatok az életünkben, amikor a reménységünk a hit által valósággá válik, és a dicsőséget megízlelhessük már ezen a földön. És itt magasztod és dicséred Isten. És a dicsőség megértek tud rajtad jelenni. Manifestálni tud rajtad a dicsőség. És az angyalok néznek, hogy ki ez az ember? Soha nem látta Istent. Itt van ebben a nyomorult porfészekbe, ebben a nyomortanyába. Mert a föld az az. És mégis magasztalja Isten. Ezért lesz nagy jutalma a győzteseknek. Ezért kell, hogy győzzél. Befúsd a pályádat, velem együtt. Ezért kell. És tudod, mi a testnek a megfeszítésének a lényege? Pontosan ez. Nem azért kell a testet megfeszíteni, mert a Biblia mondja. Nem azért kell. Nem is azért kell, mert más mondja. Nem is azért kell, mert te nagyon szellemi akarsz lenni. Mert itt már megint az oda jutkodunk vissza, hogy ez nem a világosság gyümölcse. Ha te versengeni akarsz. Te nagyon nagy kenetet akarsz magadnak. Nem ezért kell. Azért, mert már tisztában vagy vele, hogy a pszichikai lényed elválaszt állandóan Istentől. Állandóan meghiúsítsa Isten szándékát az életedbe. És te jobban szereted Istent, mint magadat. Jobban szereted Istent, mint a pszichédet. És éppen ezért, mivel jobban szereted Istent, mint a pszichédet, ezért megtagadod, leteszed. Szeretet. Nem kényszerez, szeretet. A gyülekezeti tagok magukat szeretik. Akik nem tanítványok, magukat szeretik. Ők nem hajlandóak erre. Ők ezt nem akarják. Ők áldást akarnak. Ők azt akarják, hogy Isten áldjon meg bennünket. Áldjon meg, segítsen nekem. Segítsen rajtam az Isten. Imádkozz értem, pásztor. Segíts rajtam, testvér. És mi, pásztorok, annyira buták vagyunk, hogy képesek vagyunk imádkozni. Képesek vagyunk azért imádkozni, amit neked kell megtenned. Protokollból, illemből, tiszteletből. Uram, áld meg a testvéremet. Áld meg, hogy odaszállja magát. Ezt neked kell megtenned. Senki nem tudja helyetted megtenni. És hidd el, ez a csoda. Isten szemében nem az a csoda, hogy egy ember feltámad a halálból. Ez semmi is. Mi az Istennek? Ez a mi szemünkben csoda csak. Hát azt gondolod, hogy a mennybe összejönnek az angyalok, és csodálkoznak, hogy hú, feltámadott egy halott. Hát teljesen természetes, nem? Teljesen, vagy meggyógyul egy beteg, vagy kinő egy kéz, egy láb, vagy bármilyen olyan dolog, amit most el sem tudunk képzelni. Nekünk az persze csoda. De Isten szemében az egyáltalán nem csoda. De Isten szemében az a legnagyobb csoda, mondom. Hogyha egy ember itt a földön odaszállni az életét Istennek. Úgyhogy még nem látta őt. A legnagyobb csoda. Ettől nincs nagyobb csoda. Ezen még az angyalok is csodálkoznak. És azt gondolom, hogy Isten is, Istenből is kiváltja azt az örömöt, azt a tiszteletet. Ha ezt megteszed, ha rálépsz a tanítvánság útjára. Na nézzük meg, mi ez az út, jó? Itt vagytok még? Azt mondja Jézus, ha valaki én hozzám jön, tehát Jézushoz lehet jönni. Hát attól, hogy valaki nem tanítvány, még jöhet Jézushoz. Tehát attól nem vagy tanítvány, hogy te Jézushoz jössz. Jézushoz oda lehet menni. Ő meg tud téged szabadítani, meg tud gyógyítani, tud csodát tenni, meg tud érinteni a szívedet, a szellemedet, meg tudja bizsergetni. Meg tudod érezni Isten jelenlétét. Azt mondja Jézus, ha valaki utánam, valaki én hozzám jön, a kapcsolatrendszeredben a prioritás Krisztus. És azt mondja Jézus, még a magad lelkét is meg kell gyűlölni. Ha követni akarod Krisztust, ha közel akarsz Krisztushoz lenni, akkor eljutol olyan pontokra az életedbe, amikor bizonyos emberekre, bizonyos körülményekre azt kell mondani, hogy nem. Még akkor is, ha neked miatt fáj a szíved. Az ember mivel zsarolható? A szeretettel zsarolható. Amikor anyukád azt mondja, hogy ne menj oda, fiam. Akkor a feleséged azt mondja. Amikor a barátaid azt mondják. Amikor a saját lelked azt mondja, hogy ezt már tovább nem bírom tovább, nem tudok tovább menni. Akkor azt mondja Jézus, gyűlöld meg ezt. Mert neked célod van. Neked célod van. Te tanítvány. Te nem gyülekezeti tagnak lettél elhívva. A gyülekezeti tagok oda jönnek Jézushoz. De azt mondja Jézus, aki hozzám jön, a következő lépés az, hogy tegye meg ezeket a dolgokat. Jó, ezt nem akarom részletezni itt. Valaki nem hordoz az ő keresztjét, és én utánam nem jön. Nem lehet az én tanítványom. Hogyan lehet Jézus után menni? Ha hordozod a keresztet. Ugye ezt biztosan tudjátok, a kereszt az nem az anyósod, nem a szomszédod, nem a körülményed, hanem a kereszt az az életünkben, amikor Isten akarata, Isten igéje, meg a saját vágyaink úgy szembe mennek egymással. Ha te a saját vágyaid után élsz, akkor bolond ember vagy. Bolond vagy. Hidd el. Szintén a héber kultúráról beszélve, az ostobaság és a bolondság, ugye a mi kultúránkban azt gondoljuk, hogy az ostoba és az a bolond ember, akit bevisznek az elmegyógyintézetbe. De a Biblia szerint az a ostoba ember, aki a maga úgy él, ahogy ő gondolja. Úgyhogy, ha te úgy élsz, ahogy te gondolkodol, meg ahogy érzel, akkor bolond ember vagy. Nem én mondom, ezt a Biblia mondja. Csak most nem az a téma, ezt ki lehet fejteni egyébként az igéből, de most nem az a téma. Ne legyél bolond ember. Ne élj úgy, ahogy te érzed. Ne élj úgy, ahogy te érzed. Vagy ahogy te gondolod. Mert ez tévút. A tanítvány nem úgy él, ahogy ő gondolja, hanem ő fölveszi a keresztjét naponként. Naponként. Mert van előtted egy cél. Ma az egyházban nagyon sok olyan ember van, akik ez a téma nem is érdekel. Voltam egy bibliaiskolában, ez a téma volt. Tele volt karizmatikus emberekkel. Elég sokan voltunk. Mire vége lett ennek a témának a feldolgozásának, a Vacsmanninek az írását tanulmányoztuk, és úgy dolgoztuk fel ezt a témát, csak én meg a Pisti testvér talán maradtunk ott a teremben. Túl unalmas volt. Nekik csak a kenet érdekli. Túl unalmas volt ez a téma. Meg mit beszél az ember? Kereszt, odaszállni magamat, nekem kenet kell, be akarok töltekezni! És elhagyták a termet ezek az emberek. De te ne így legyél. Azt mondja Jézus, hogy föl kell számolni, meg kell gondolnod, hogy mi az, hogy tanítványnak lenni. Azt mondja Jézus, tornyot építesz, akkor számolj fel a költséget. Mi a költsége a toronyépítésnek? Mennyit kell erre áldoznod? Megmondom én neked, hogy mennyit. Nagyon egyszerű. Semmilyen bonyolult dolog nincs benne. Mindent. A toronyépítésnek az ára minden. A gyülekezeti tagok azt gondolják, hogy a toronyépítésnek az ára a tized. Meg eljövök. alkalomra. Meg még mit tudom én, még adakozok is még pluszba. Meg szeretem én a pásztort, szeretem a testvéreket. A tornyod építésének az ára az minden. Úgy, ahogy vagy az egész életed. Ámen? Nehéz ez? Nehéz ezt megtenni? Azért gondolod nehéznek ezt, lehet, hogy távol vagy a valóságtól. És tulajdonképpen, amikor érezzük ennek a nehézségét a lelkünkbe, akkor a saját önzésünkkel találkozunk olyankor. És azért nehéz. Azért nehéz. Jézus a kereszt előtt azt mondta, a golgotai kereszt előtt, tudta, hogy fel kell menni neki a keresztre. És azt mondta, hogy vágyva vágyta. És azt mondja, most dicsőül meg az emberfia. Hogy a megdicsőlés, az nem a csodák miatt volt. Nem a halott támasztás miatt volt, hanem a kereszt miatt volt. Dicsőíteni akarod Istent? Legyél tanítvány. Tagad meg magad. Menj fel a keresztre. Térjél meg. Ne élj testi életet. Ne élj test szerint. Ne élj úgy, mint a világ. Mert téged Isten elhívott arra, hogy a legjobb legyél. A legkiválóbb legyél. Az üdvösségnek nincs ára. De ennek van ára. Van ára annak, hogy te a legjobb legyél. Van ára. Az ár az te vagy. Vagy valamelyik király, mikor háborúba megy, másik királlyal megütközik, nem, de leülvén először tanácskozik 10 000-rel szemben, azzal, hogy ő lenne 20 000-re jött. Mert különben, mikor amaz távol van, követséget küldvén, megkérdezi a béke feltételeket. Na, én azt gondolom, hogy a legtöbb keresztény ma itt tart. Az első találkozás Istennel, az feldobja az embereket általában, és neki mennek ennek az építkezésnek, neki mennek ennek a projektnek az emberek, de aztán jön a békefeltétel, és megelégszünk a középszerűséggel. 1 év, 2 év, 2 hónap, kinél mennyi idő. Mert azt érezzük, hogy talán túl nagy ez az ár, talán túl sokat kell nekem ezért tennem. És békét kötünk. És amikor bemegy a középszerűségbe, és már nem akarsz a legjobb lenni. Már lefegyverzett az ellenség. Már te nem akarsz a legkiválóbb lenni. Akkor békét kötöl. És tudod, amikor békét kötöl, akkor visszaminősíted magad gyülekezeti taggá. Visszaminősül gyülekezeti taggá. Azt mondja Pál, van egy ige, még ezzel ehhez kapcsolódik, jó? Azt mondja Pál apostol, 2 Korintus 13:5, kísértsétek meg magatokat, ha hitben vagytok-e. Magatokat próbáljátok meg, ha vagy nem ismeritek-e magatokat, hogy Jézus Krisztus bennetek van, kivéve én, ha méltatlanok vagytok. Azt mondja Pál apostol, próbáld meg magadat, hogy te hitben vagy-e. És amikor a békefeltételt megköti egy ember, lehet, hogy úgy néz ki a keresztény élet, hogy ha a hitben indulsz el, és eljutol valahova a hitben, egy pontra, onnan még természetesen van tovább, de ott megpihensz, és azt mondod, hogy a következő szint már talán túl nehéz, vagy nem értem a következő szintet, és ott békét kötöl. És megmaradsz a középszerűnek. Megmaradsz átlagosnak. És tulajdonképpen az dönti el, hogy te tanítványként élsz-e vagy nem, hogy hitben jársz-e vagy nem. A hit pedig függőség Istentől. Tulajdonképpen a Biblia itt nem, szerintem, nem arról a hitről beszél, ami a hitnek az ajándéka. A hitnek az ajándéka az az, hogyha egy beteghez elhívnak téged, hogy valami feljön benned, és el tudod hinni, hogy az a beteg meggyógyul, aki imádkozol. És meg fog gyógyulni. Ez a hit ajándéka. De van a hitnek a gyümölcse is. Ugye, amit hűségnek mond a Galácia levél. Itt arról beszél a Biblia. A hit gyümölcse az, hogy megterem bennem a hűségnek a gyümölcse, a pisztis, ami azt mondja, hogy az arról szól, hogy állandóan függőségi viszonyban vagyok Istentől. Hogy állandóan Istentől függök. És azt mondja Pál, kísérj meg magadat, ne mehetj olyan állapotban vagy, ahol már békét kötöttél. Mert hajlamosak vagyunk erre. Mindannyiunkban benne van ez a hajlam, hogy igen, békét kötünk. Mert már nem akarunk tovább harcolni. Nem akarunk tovább menni, mert talán túl nagy az ár. Minél előrébb vagy az Úrban, annál nagyobb az ár. Minél
jobban látsz valami világosságot magad előtt, annál nagyobb az ár. És mi hajlamosak vagyunk, legalábbis én, lehet, hogy te nem, de én hajlamos vagyok arra, hogy békét kössek. Hajlamosak vagyok abban, hogy megkötöm a béke feltételt. De akkor kiesek a hitből, mert a hit függőség. Függök Istentől. Azt mondja Isten, kis próbáld meg magadat, kísérd magadat. Mit jelent a függőség? Túl vagyok a lehetőségeimen. Ha csak abban élsz, ami neked a lehetőséged, akkor egy középszerű ember maradsz, míg élsz. Egy unalmas figura leszel, elalszanak melletted az emberek. Hiába mondod a bizonságodat, nincs ott az odaszánás. Hiába mondod, testvér, az Úr szeret téged, gyere a gyülekezetbe. Lali pásztor szolgál, nagyon jó lesz. Tudjátok, mi szabadítsa fel a Krisztus jó illatát? A kereszt. Ha te, tudjátok, mikor én milyen ember szeretnék lenni? Egy a legkiválóbb szeretnék lenni, de mi nagyon fontos, hogy aki velem találkozik, aki az én szememben néz, aki én velem kezet fog, aki velem egy munkahelyen dolgozik, az azt lássa, hogy nekem oda kell szánnom magam Istennek. És tudjátok, a testedet, ha odaszánod Istennek, az felszabadít egy jó illatot. Ezt akkor tapasztaltam meg életemben először, új hívő voltam, és volt egy nagyon kedves idős testvér, aki egy nagyon nagy Isten embere volt. Ő tényleg apostol volt. Soha nem, szerintem azt sem tudta, hogy mi az, hogy apostolság, de az volt. Oda szánt az egész életét Istennek. Házasságba sem ment bele, hogy Isten szolgálhassa. És tudjátok, ez az ember, ahogy ültem a gyülekezetbe a magam kis depressziójával, a magam kis nyomorult kis bajaival, akkor jött be ez az ember, egy nagyon alacsony kis erőtlen, külsejű ember volt. Jött be az ember a gyülekezetbe, csak ment oda az első székekhez, és hogy néztem az embert, éreztem, hogy beszívok valami jó illatot a szellemembe. Érted? És ránéztem arra az emberre, és megújultam azonnal. Nem mondott az ember még semmit. Megújultam. Azonnal megújultam, és azt éreztem a szellemembe, nekem oda kell szánnom magam Istennek. Lukács 23, jó, majd ide visszalapozunk, 14-hez, de Lukács 23, 46. Kiáltva Jézus nagy szóval mondta, Atyám, a te kezedbe teszem az én szellememet. És ezeket mondván meghalt. Látván pedig a százados, mi történt, dicsőíti Istent, mondván, bizony ez az ember igaz volt. És a nagy sokaság, amely dolog látására ment oda, látván azokat, amik történnek, mellét verve megtért. Láttál még ilyet? Fantasztikus ez a dolog, nem? Ott van Jézus. Ő odaáldozta magát, teljesen. Ő nem gyülekezeti tag volt. Ott a kereszten meghal, megtörténik az áldozat, az igazi áldozat, a valódi. Minden áldozat természetfeletti valóságot hoz létre. Akár negatív áldozat, akár pozitív áldozat. És tulajdonképpen a legfőbb áldozat, a názareti Jézusnak a keresztje, az létrehozott egy természet fölötti valóságot, amit úgy nevezünk, hogy kegyelem. Abba tudunk bemenni. És amikor ott van ez a százados, ez a pogány ember, aki nem, azt sem tudta, hogy miről van szó, csak látta az áldozatot, látta Jézusnak a halálát, akkor azonnal megfogalmazódott benne. Ez az ember igaz volt. És a sokaság, azt mondja a Biblia, hogy mellét verve megtért. Mert az áldozat felszabadítsa mindig ezt. És igazából az új szövetségben, Pál apostol mondja, ugye Róma 12-ben, hogy nekünk is meg kell hozni ezt az áldozatot. Nem a másikért kell meghalnod, mint Jézusnak, nem a másik bűnéért, csak tanítványként oda kell tenned az oltárra a testedet. Fölszabadít ez valamit, és ha ezt hitből teszed, és nem a bizonyítási kényszer van benned, hogy te nagyon szellemi akarsz lenni, mert tudd meg, azért, hogy szellemi legyél, nem kell szenvedned. Nem kell odaszánod. Nem azért kell magad odaszánod, hogy szellemi legyél. Vagy valami nagy legyél. Nem azért kell, mert azért szánod oda magad, mert tudod, ha nem szánod oda magad, akkor lesz egy fal közted és Isten között. Te pedig jobban szereted Isten, mint magadat. És ez felszabadít egy szellemi valóságot, és az a szellemi valóságot megérzik az emberek. A szívük meg tudja ezt ragadni. És a Találása ott, ahol te vagy, kezet fognak veled, találkoznak veled, látnak téged, beszélnek veled, rád néznek, akkor azt nézik, ez az ember igaz ember. És a mellüket verve megtérnek. Vagy legalábbis azt mondják, hogy igen, nekem oda kell magamat Istennek szánnom. De hogyha nincs tanítványság, ha nincs tanítványság, akkor csak a duma van. És nincs ott mögötte igazi erő. Nincs ott ez a jó illat, amit az emberek beszívnának. Ugye gyülekezeti tag gyülekezeti tagot hoz létre. Aztán ők is gyülekezeti tagot hoznak létre, és ők is gyülekezeti tagokat hoznak létre. De tanítvány tanítványt hoz létre. Hit hitet vonz. Hitből hit lesz. Hitetlenségből hitetlenség lesz. Ezért óriási a felelősségünk. Óriási a felelősséged. Mert arra vagyunk elhívva, hogy tanítványok legyünk. Arra vagy elhívva, hogy aki téged néz, téged szemlél, akivel te beszélsz, tudja azt, hogy te igaz ember vagy. Anélkül, hogy te bizonygatnád, hogy te mennyire áldott vagy. És anélkül, hogy amikor ráteszed a kezedet a fejére, akkor ellököd, hogy a kenettől eressen, és bebizonyíts, hogy te nagyon nagy vagy. Akarsz tanítvány lenni? Ne kösd békefeltételt. Ne békélj meg, hogy neked kényelmesebb legyen. Ne békélj meg. Mert akkor a kiegy, magadat mondom, visszaminősíted. Nem, te tanítvány vagy. Te azért vagy, hogy a legkiválóbb legyél. És nem azért vagy, hogy békét kössél, aztán bemegy egy ilyen kényelmi zónába. Azok az emberek is nagyon hajlamosak bemenni a kényelmi zónákba, akik hitben járnak ugyan, de eljutottak valahova. És akkor ott azon a szinten megrekednek. Mert azt gondolják, hogy nincs tovább. De van tovább. Ámen. Ezen a földön nincs olyan, hogy nincs tovább. Mindig van tovább. És tovább kell menni. Sokszor ez azoknak a baja, akik hitben eljutottak valahova. Sokszor bekorlátoz bennünket egy épület. Bekorlátoz bennünket egy gyülekezeti létszám. Hogy már vagyunk az ilyen. Nyárunk ide is, meg oda is. Épp vannak székeink, meleg van a gyülekezetben, és bekorlátoz bennünket. Hogy meg leülünk. Jó van ez már nekünk. Ne legyél középszerű. Nem arra vagy elhívva. Te tudod magadba, igaz, hogy tudod magadba? Hogy te nem arra vagy elhívva, hogy középszerű legyél? Igaz? Emeld fel a kezed, ha ezt tudod. A csontjaidba tudod. De komolyan, most gondold el, ha benned az Isten szelleme van, a Szent Szellem, Isten van benned, akkor nem is lehetsz középszerű. Nonsense, nem? Hát lehetetlen, hogy középszerű legyél. Hát Isten szelleme van benned, aki kihozta Jézus a sírból, aki föltámasztotta a halottakat. Amen. Ő egy erős szellem, egy győztes szellem. Ez van benned. Ezért nem lehetsz középszerű. Azt mondja Jézus, jó a só, de még tovább. Ezenképpen azért valaki közületek búcsút nem vesz. Minden. Megnéztem az eredetit is. Minden. Minden. Ez nem egy elírás. Nem egy rossz fordítás. Hanem azt mondja Jézus, minden javaitól nem lehet az én tanítványom. Ez is feltétele. Most ez mit jelent? Én mindig mélységesen, megmondom őszintén, bűnt vallok nektek, mindig mélységesen megvetettem a katolikus egyházat, az mai napig se szeretem, de azokat az embereket is megvetettem, akik kimentek ebbe a kolostorokba, és ott érték le az életüket, és lehet, hogy nem, azt nem tudni, mert ugye nem ismerjük személyesen őket, de imádkozással, istenkereséssel. Mert ők ezt az igét úgy értelmezték, hogy ők minden vagyonokról lemondtak, gondolom ilyenek is vannak, mai napig is, és levették a civil ruhát, reverenda, mezitláb, Assisi Szent Ferencként, megtalálták a boldogságot, és éltek. És én nagyon megvetettem őket. Mai nap is tartom ezt jónak, meg bibliainak. De azt gondolom, ezek az emberek lehet, hogy többet megértettek az igéből, mint a mai középszerű, megalkuvó, alvó, pihenő, nyugvó keresztények. Lehet, hogy többet megértettek. És ebből a szempontból lehet, hogy Isten nekik nagyobb jutalmat ad. Mert ők annyit értett meg belőle. Ebből az igéből. Ez az ige arról szól, ez Isten királyságáról szól ez az ige. A királyság arról szól, hogy a királyságban nincs birtoklás. A javak birtoklása az csak a földön van. Világi embereknél van.
Isten királyságába javabirtoklása nem létezik. Nincsen ilyen. Ha te Isten királyságát megérted, akkor nem fogod semmilyen javat birtokolni, hanem a királyság fog téged birtokolni. Akkor nem lehetnek javaid? Nem lehet pénzed, autód, ékszered, lakásod? Nem lehet, de lehet. De a pénzed, autód, ruhád, ékszered, lakásod, vagyonod, bankszámlád, a bankszámládon lévő pénz, stb. Azt nem te birtoklod, hanem a királyság birtokolja. Amen? Tudjátok, a modern embernek a legnagyobb problémája, a legtöbb problémát azt okozza az életébe, hogy ő birtokol állandóan mindent. Birtokolni akar. És a világ ezért él. Menjék az utcára, kérdezd meg egy embert, hogy ő mi él. Azért él, azért dolgozik, azért jön, megy, sőt, ha még egy kicsit vallásos, azért is imádkozik, hogy ő birtokolossa a javakat. Jézus azt mondja, hogy Jézus meg pont az ellenkezőjét mondja. Isten országában nincs birtoklás, hanem Isten országa birtokol téged. És minden, amit van, az a királyságba kell betenned. Mindent. És egyébként tudod, milyen jó dolog ez? Mert szabad leszel. Hol leszel, mint az Assisi Szent Ferenc. Mezítláb. Boldogan a madarakkal beszélgetsz. De úgy leszel olyan, hogy közben neked közben járhatsz Mercedes-szel. E284 matikkal. Mert az nem a tiéd. Semmi se a tiéd. Soha szabad leszel. Nem kell aggódalmaskodnod. Annyira furcsa, amikor Jézus azt mondja, hogy figyelj, nézd a madarakra. Hát ha Isten a madaraknak enni ad, akkor rólad nem visel gondot Isten? Ki hisz ma ebben? Most legyél ősz, ki hisz ma ebben? De hiszen ebben? Olyan kevés ember hisz ebben. Ha tanítvány vagy, a tanítványoknak az a jellemzője, hogy küldetésük van. És ha küldetésben benne vagy, akkor az ellátásod is biztosítva van. A gyülekezeti tagok ellátást akarnak küldetés nélkül. Olyanok, mint a világ. Az Új Jeruzsálemben lesz egy fa, aminek a levelei a pogányoknak a gyógyítására való. Az nagyon normális dolog, ha egy világi ember ellátást akar küldetés nélkül. És jön ide a gyülekezetbe hozzád. Meg akar gyógyulni, meg akar szabadulni. Pénzt akar tőled. Ez a normális. De te nem világi ember vagy. Te a legkiválóbb vagy. Isten embere vagy, Isten gyermeke vagy. Ezért neked nem kell birtokolni semmit. Ha még kéne neked birtokolni, akkor minden a tiéd. Akkor mit akarsz birtokolni még? Ha egyszer minden a tiéd, akkor mi akarsz birtokolni? Akkor miért nem tudsz lemondani mindenedről? Azt mondod, könnyű neked? Neked semmit nincsen. Boldog, akinek semmiek nincsen. Azoknak könnyű. De én hogy mondjak le? Ez nem így működik. Meg kell értened Isten országát. De el kell jutni. Hát azt mondja Jézus, csak a tanítványok értik a királyság titkát. Eljutol ide. Amen. El tudsz jutni ide. Hogy úgy éled az életet, hogy már semmit nem birtokolsz. Szellemi javakat sem birtokolsz már. Nem mondod, a te gyülekezeted, a te elhívásod, a te szolgálatod, a te missziód, a te csoportod, a te embereid, a tiéd, minden a tiéd. Nem, hanem minden a királyságban van, és működik. Amen? Miért nem hiszik el a vállalkozók azt, hogy a királyság nagyobb, mint a világ? Azt látom nagyon sok vállalkozón, illetve annyira sok vállalkozót nem ismerek, néhány vállalkozón, hogy elkezd vállalkozni, lesz pénze, és ugyanolyan lesz, mint a vállalkozása, ugyanolyan lesz, mint a pénz. Elkezd a pénzvilágba mozogni, és azonosul a pénzvilággal. És a pénzvilág az emberek szívét megkeményíti. Mert a pénzvilág az egy kemény világ. És az Antikrisztus van mögötte. De hogyha megérted azt, hogy te Isten embere vagy, és te vagy a legkiválóbb, bemégy a pénzvilágba, akkor te fogod megváltoztatni a pénzvilágot. Igazából én abban hiszek, hogy igazából a keresztények lehetnének a leggazdagabb emberek a Földön. Ha megértenék Isten országát. Hogy bemégy a pénzvilágba, bemégy az üzleti világba, bemégy abba a világba, ahol kőkemény szabályok uralkodnak, de a királyság nagyobb, mint a pénzvilág. És oda bejuttatotta a királyságot, akkor Isten ott meg fog áldani téged, és te fogod megváltoztatni a pénzvilágot.
De hogyha te bemégy, de hogyha te azért mégy be a pénzvilágba, eleve már te birtokolni akarsz, és a birtoklás vágyot hajt, akkor egy idő után olyan leszel, mint a pénzvilág. Láttam már egy pár embert így elveszt. Még a feje is olyan lett. Komolyan. Kedves ember volt. Isten embere volt. Aztán bement a pénzvilágba. És ilyen, tudjátok, ez a vállalkozó típus. Ez a kőkemény emberek. Ezek szerencsétlen emberek egyébként, de úgy látszik rajtuk, hogy ők nagyon kemények. Ők aztán. És én komolyan elkezdtem a sírás, amikor láttam azt az embert, hogy így volt nála a köteg pénz, és akkor számolta. Hova jut egy ember? Távol Istentől. Azt mondja Jézus, ez egy búcsú. A búcsú az fájdalmas, tudjátok. Azt mondja Jézus, búcsút nem mond minden vagyonától. Búcsúzkodni az olyan fájdalmas dolog. Mert a szívünk összenő különböző dolgokkal. Tudjátok, pont a hit a héberben az, hogy rábízom magam Istenre. Hátradőlök, és rábízom magam Istenre. És ez is hit kell. Hit kell hozzá, hogy elengedem a dolgokat. És nem küzdök a dolgokért, elengedem. Rábízom magam Istenre. Ez a hit. Amikor kialakulnak az emberbe ezek a középszerű válásnak a folyamatába belemégy, akkor történik az emberrel egy nagyon tragikus dolog. Mert tudjátok, ahol középszerűvé vált, annál a pontnál, ahol már nem jársz kihívásokban, mert eljutottál valahova a szellemben, vagy sehova nem jutottál, de általában az azoknál jellemző, mondom, akik eljutottak valahova, mert hitben jártak, középszerűvé váltak, ott általában romlás következik belőbb utóbb. Mert az, hogy Isten téged, most te egy biztonságban vagy, áldásban vagy, jólétben vagy, stb. Isten oltalmaz téged, és vannak bizonyságait, hogy Isten megoltalmazott, megvédett, ezt adott, stb. Ezek jó dolgok. De hogyha benne maradsz a középszerűségbe, akkor ebből romlás lesz az előbb-utóbb. Van egy történet, nem tudom, nem olvasom fel, csak mondom már, jó, mindjárt befejezem. Jeremiás 13-ban van egy történet, hogy azt mondja Isten Jeremiásnak, fogj egy övet, kösd a derekadra, menjél és rejtsd el a kőszikla hasadékába. De azt mondja Isten neki, hogy nem érheti víz ezt az övet. És betette Jeremiás az övet a kősziklába, lezárta a kősziklába. Ez egyébként a kumráni tekercseket olyan ilyen kősziklába találták meg, és nem romlott, nem rothattak szét ezek a tekercsek. Mert tartósított az a párat, ami itt az a klíma, ami ott van, tartósított ezeket a tekercseket. Jeremiás betette az övet, rövid idő után visszament Jeremiás az övért, és megrothadt az öv. Elkezdett rothadni ez az öv, ez a lenöv. És azt mondja Isten Jeremiásnak, hogy látod, az én népem is ilyen. Úgy kötöttem magam köré ezt a népet, mint az övet. És megrothadt. És tudjátok, miben romlott meg Izrael? A középszerűségében. Az, hogy kiépült Izraelnek a struktúrája. Kiépült a rendszer. És lehet, hogy valameddig eljutottak hitben. Aztán középszerűvé váltak. És a középszerűség után mindig jön a romlás. A rothadás. Nem szabad visszaélni abban, hogy biztonságban vagyunk ma. Hogy áldásban vagyunk ma. És lehet, hogy ma nincs szükséged hitre ahhoz, hogy megéljél például. Azt mondja Pál, próbáld meg magadat, kísérj meg magadat, hitben vagy-e. És lehet, hogy ma nincs szükséged a hitre ahhoz, hogy ez a gyülekezet létezzen. Ez a gyülekezet prosperáljon, működjön. Nincs ma ehhez szükség hitre, de benne maradunk ebbe a középszerűségbe. Utána a romlás van. Pál tulajdonképpen azt mondja, hogy keresd a kihívásokat. Keresd a kihívást. Keresd a hitet. Helyezd magad hitbe. Dobjál be annyi pénzt a persejbe, hogy nem maradjon neked kenyére sem. És akkor már onnantól kezdve hitbe jársz. Nem? Majd mindjárt provident hitelt felvenni. Megmondod, hogy beadtam a gyülekezetbe az egész pénzem, ez szükségem van. Vagy Isten megállt. Én kipróbáltam nem egyszer. Ami pénzem volt, mindent beletettem. Azt mondom, azért is kipróbálom, milyen. És nagyon jó volt. Ahogy kipróbáltam ezt, minden nap csodát éltem át. Minden nap. Jöttek emberek hozzám, és azt mondják, nagy félve. Figyelj, úgy érzem, hogy nem tudom, hogy miért. Adnom kell neked pénzt. Mondom, nekem nem kell. Közben jó, adjad, mikor adott már. Mindig volt valami csoda. Valami, és az a legjobb dolog, amikor függöl Istentől. És várod, már tudod, hogy csoda lesz. Mert te csodákban élsz. Amen. És függőségi viszonyban vagy. Amen. Állandóan függöl. Ezt köt össze Isten bennünket, a hit. Benne maradunk a középszerűségben, akkor egyszerűen előbb-utóbb ebben a nagy biztonságban, amit lehet, hogy Istentől nyertünk, nagy áldásban, amit lehet, hogy Istentől nyertünk, mert Izrael a biztonságát, az áldását Istentől nyerte. És mégis megrothat ebben. Mert nem keresse tovább a kihívást. Mert amikor bejutol egy biztonsági helyre, egy zónába, ott újból elkezdesz önmagadnak élni. Nem keresed a következő lépést. Nem, erre hajlamosak vagyunk mindannyian. Hogy nem keresjük már a következő lépést, mert azt mondok, hogy hát most már jó. Most már van munkám. Megnősültem. Most már jó. Most már nem kell már tovább. Hát most van gyülekezet. Stb. Van házi csoport. Van ez, van az. Minden van most már. Van tovább. Amen. Kimegy a só az emberből, ez tudományos tény, akkor 4 órán belül meghal. Kimegy a só Isten népéből, ez a szövetségnek a sója, ez az elkötelezett életmód, ez az elkötelezettség, akkor rövid idő belül leépül Isten népe. És tele lesz az egyház ilyen középszerű emberekkel, akik csak gyülekezeti tagok, és nem tanítványok. Jézus azt akar, hogy tanítványok legyenek. Amen. És nekünk, neked a tanítványok. Ha te tanítvány vagy, a tanítványokért kell élni. Az ördögnek a legnagyobb csapdája az, amikor a gyülekezeti tagokért élnek a szolgálók. Nekünk a tanítványokért kell letenni az életünket. Nekünk a tanítványokért kell élni. És mindent meg kell tenni azért, hogy egyre több tanítvány legyen az egyházba. Amen. Sajnos ma ott tart az egyház, ott tart sajnos nagyon sok helyen az egyház, hogy ma már tanítások vannak specializálva gyülekezeti tagokra. Ez azért van, mert az egyház válságban van, nem a királyságban válságban, hangsúlyozom, nem Isten országa van válságban, az nem tud válságba kerülni, maga az egyháznak a rendszere válságban van. És éppen ezért, hogy mentsék a menthetőt, ezért tanítást gyártanak embereknek, gyülekezeti tagoknak. És azt mondják, hogy nem kell semmit sem csinálnod neked. Nem kell neked semmit sem tenned. Isten szeret téged, Isten jó, mindegy, hogy élsz, üdvözülsz. És még jobban lebutítsák Isten népét. Kell lenni az egyházban egy olyan embereknek, akik tanítványok. Akikre ha ránéznek emberek, akkor lássák ezt a jó illatot. Lássák Krisztust. És megvannak róla győződve, amikor szembenéznek ilyen emberekkel, hogy igen, nekem változnom kell. Nekem oda kell magam szánnom. Amen. Mert ez az ember igaz ember. Ez az ember Isten fia. Mert ott van az áldozat az életében. Az látszik, hidd el. Úgy is látszik, hogy nincs rádírva. Nincs ráírva a homlokod, hogy oda szántam magam Istennek. Meg vagy pecsételve. Ott van rajtad a pecsét, ha oda szántad magad Istennek. Ott van körülötted, az atmoszférádban van valami, ami egy kereső embernek égető szüksége van. Megjelenjenek az Isten fiai. És ne ilyen középszerű keresztények legyünk. Imádkozzunk, jó?